Mi is lehetne most aktuálisabb, mint az olimpiai időmérésnek a története, meg úgy önmagában egy kicsit az olimpiák történetében, és egy kis mítosz rombolásba is bele kell mennünk, mert hogy az Omega szereti azt sejteti magára, hogy ő itt az olimpiai időmérésnek a non plus ultrája, de ha megnézzük az elmúlt mondjuk 130 évnyi történetet, akkor egyáltalán nem ennyire egyértelmű ez a történet. Ez most a podcast formátum, a teljes eredmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Bárhogy is nézzük, az olimpiának az első hete kezdve a nyitó ünnepségtől tele volt mindenféle modern korszellemet idéző dologgal, ami nyilván megosztja az embereket, és én sosem rejtettem véka alá az ezzel kapcsolatos kritikámat, és most sem teszem, nekem nyilván nem tetszett sem az, ahogy egyébként ők hozzáálltak a megnyitó ünnepséghez, sem önmagának ennek az egésznek a szellemisége nem tetszik, hogy az olimpiai bizottság meg egyébként milyen döntéseket hoz egyes sportoknak a részvételével vagy kizárásával kapcsolatban, az pedig konkrétan botrányos, de most nem is akarok igazából ebbe az irányba elmenni, hanem csak azt szeretném elmondani, hogy amikor az olimpiák, és most nem a modernkori, hanem természetesen az ókori olimpiákra gondolok, aminek ugye Krisztus előtt 776-tól írott források szerint már léteztek, és ez igazából mindig is egyfajta ilyen népünnep volt, ahol az emberek összejöttek, természetesen voltak sportesemények, de alapvetően ez tisztelgés volt az akkori hit és minden ilyesmi mellett, és érdekes, hogy a megnyitónak a szellemisége meg szavakban ezt szerette volna megidézni, de szerintem hangulatában meg ettől nagyon messze is volt, és ez változott is, mert ugye az időszámítás szerint 393-tól Theodosius betiltotta az összes ilyen pogány ünnepet, beleértve egyébként az ókori olimpiákat is, úgyhogy gyakorlatilag ekkor lett vége az ókorinak nevezett olimpiáknak, és mintegy 1500 évnyi alvás után élesztették fel ezt a hagyományt 1896-ban, ahol már konkrétan az volt a célja, hogy a különböző nemzetek sportolói megméressék magukat, és ez már kevésbé volt ünnep, ez inkább volt sportesemény. Az ókori olimpiák esetén időmérésről beszélni ez egy egészen érdekes dolog. Nyilvánvalóan nem voltak olyan technikai lehetőségeik, mint amilyenek nekünk ma vannak, amikkel tudtak ők operálni, az természetesen ugye napóra, de az meg ugye egészen kiszámíthatatlan, mondjuk ha jön egy felhő, és akkor hirtelen nem tudjuk, hogy mennyi az idő. Természetesen vannak ugye vízórák, és ez nem az, amit ugye elmennek és leolvasnak holnap, hanem hogy a víznek a kiömlési mennyisége alapján lehetett számolni az időnek a múlását. Ez nyilván valamennyire pontos, de természetesen azért ez is az 1 millió másodperchez képest azért nyilvánvalóan minden pontatlan, és lehetett még természetesen akár csillagok járásából, csak ez meg ugye napközben nem igazán működik, úgyhogy alapvetően azért ilyenek voltak, és persze még a távol-keleten régen számoltak ilyet, hogy mit tudom, a hamuval időmérés, és hogy mennyi hamu esik le, és az alapján tudták számolni, de ez azért megint egy érdekesebb dolog. És akkor még nyilván beszéltünk a homokóra és hasonló jellegű dolgokról, úgyhogy azért voltak lehetőségeik, de azokban a sportokban, amiket az ókori olimpián űztek, nem feltétlenül számított az idő. Sokkal jobban számított az, hogy mikor lesz a következő ilyen olimpia, és ugye erre volt egyfajta megnevezésük, ugye ezeket a korszakokat, az olimpiák közötti korszakokat olimpiádoknak nevezték, és volt időszak, amikor ez alapján mérték az időt, de hogy alapvetően egy csomó sportágban nem számított az idő, az számított, hogy ki lesz az első. Mert ugye náluk csak az első számított, és utána, aki második, harmadik, akárhanyadik lett, az sosem derült ki, mert aki első lett, az utána hősként ünnepelték, az összes többiek pedig igazából azt is letagadták, hogy ők indultak volna az olimpián. És ugye mítoszrombolást emlegettem a legelején, és úgyhogy csapjunk is bele ebbe. Az első modernkori olimpiát ugye 1896-ban tartották, és ennek az olimpiának az időmérője természetesen nem az Omega volt, hanem a Longines. Az Omega csak az 1932-es olimpiától lett az olimpiáknak az időmérője. Olyannyira, hogy a Longines után neki a következő hivatalos időmérője az olimpiáknak a Haier volt, és 1916-ban adta ki a mikrográfot, aminek az volt az értelme, hogy a másodpercnek a század részét is képes volt mechanikus kronográfként mérni. Hogy ennek a 100 éves évfordulóját 2016-ban a Takhaier is megünnepelte, és adta is ki egyébként egy ilyen emlékkiadást. Ezen az 1932 óta eltelt időszakban még ők is volt, amikor előkerültek még hivatalos időmérőként, már kvarcórákkal és stopperekkel. Ugye a 32-es Los Angeles-i olimpiára is hatalmas bőröndökkel érkeztek Svájcból, és hozták az Omegának a csodálatos, erre az eseményre készített Rattrapante kronográfiát, aminek ugye az volt a lényege, hogy több ilyen másodperc mutatója volt. Ez lényegében egy split-secondos kronográf volt, ami mérte nyilván az időt, viszont képes volt az időnek a tört részét, ugye tizedét is már mérni. A legnagyobb problémát természetesen itt is az emberi tényező jelenthette, mert hogy nyilván van, hogy valaki előbb vagy később nyomja meg az adott stoppert, és nyilvánvalóan minden versenyzőhöz külön ember kellett, úgyhogy ezzel konkrétan hatványozódtak a problémák. És érdekes, hogy az 1936-os olimpiának a 100 méteres síkfutásának a döntőjében szabad szemmel eldönthetetlen volt az eredmény két sportoló között, de szerencsére akkor már létezett kronoszinema. Az volt a lényege, hogy a másodpercnek a század részét is képes volt mérni. Ez akkoriban ugye 10-szer pontosabb volt, mint az Omegának a kronográfiai, tehát konkrétan filmre lehetett venni a másodperceknek a század részét is már. Ennek a technológiának a továbbfejlesztése jelent meg az 1948-as olimpiai játékokon, amit már Magic Eye-nak neveztek, és ez konkrétan volt maga a célkamera, ahol konkrétan célfotók készültek. Ez nyilván egyébként nem működött minden sportágban, pont ezért volt nagyon izgalmas az 1956-os Swim-O-Matic-nek a megjelenése, amiről a neve alapján ki lehetett találni, hogy ennek az úszáshoz van köze. Természetesen ez egy olyan gép, amit itt láthatok, hogy 8 pálya van rajta, mint ahogy a legtöbb olimpiai úszómedencében be lehetett kapcsolni, melyik az aktív, melyik nem. Ez egy tök jó feature volt rajta, hogy nem volt kötelező minden pálya mérnie. Viszont ami a nagy érdekessége, hogy az óra természetesen együtt indult az idő, viszont itt a nagy vasszizdasz az volt benne, hogy amikor hozzáért a célkőhöz a versenyző, akkor állt meg az óra, tehát nem kellett már ott állni a pálya szélén egy bírónak, vagy valakinek, aki kezelte az órát, hogy ő állítsa meg a stoppert, hanem konkrétan, és ez a mai napig is így működik, az úszóknak a kéz érintése állítja meg önmagában az időmérést. Az legelső olimpiai játékokon még egy hatalmas monstrum volt, ilyen 150 kilós gép volt, azért természetesen a modern technikának, meg a nyomtatott áramköröknek, meg az ilyesmiknek a fejlődésével azért ez egy sokkal konzervatívabb méretűvé vált már a 80-as évekre is. Ezt az érdekességet 1948-ból hoztam, ez egy teljesen automata kronográf, abban az értelemben, hogy automatikusan indul a startpisztoly eldördülésétől számítva. 1963-ban fejlesztették az Omega a Photo Spirit kamerát, aminek az volt a lényege, hogy egy filmre rögzítette a beérkezési időt az összes célba érkezőnek, és egyébként a célba érkezéstől számítva 30 másodpercen belül ezek a fotók előjöttek, hát lényegében egyfajta, nem azt mondom, hogy polaroid rendszere, de ilyen gyors előhívó rendszere volt, és konkrétan az időbélyeg is látszott a képeken, tehát konkrétan ez is egy ilyen fajta hamisíthatatlan dolog volt, csak hogy így biztos legyen, hogy ki az, aki a tényleges győztes. Egyébként 10 világcsúcsot rögzített az 1968-as olimpián ez a fajta kamera. Mivel egyre fontosabbak voltak egyébként a tévés közvetítések is, 1964-ben az innsbrucki téli olimpiai játékokra érkezett meg az a fejlesztés, hogy a nézők már láthatták az idő kijelzését a tévékészülőkeken is, és ezért itt sokkal jobban be tudtak vonódni az egészbe, sokkal több információt kaptak, nem csak a halott és a látott ingerek voltak, hanem még mellé ez kiegészült különböző részidőkkel és ilyenekkel. Ettől egyébként izgalmasabbá és sokkal kézzelfoghatóbbá vált szerintem a versenyzés. És ezután történt meg az egyik érdekesség, amire szerintem az Omega nem számított, az 1964-es tokiói nyári olimpiának a rendezői úgy gondolták, hogy bizony nem az Omegát, hanem a Seikót kérik fel arra, mint egyébként honfitársak és a jelentős japán gyártó, hogy mégiscsak mi lenne, hogyha ők gyártanák a különböző időmérő eszközöket tokiói nyári olimpiára, és ez természetesen meg is történt. Ez egyébként eredetileg 1940-ben kellett volna, hogy Tokió rendezze ezt az olimpiát, és mivel 1940-ben már zajlott a II. Világháború, úgy gondolom, hogy nem ez volt a legfontosabb dolog, hogy nyári olimpiai játékokat rendeznek Tokióban, így egy 24 évvel később lett csak lehetőségük erre. Szerencse is egyébként, mert arra az olimpiára nyilván teljesen más technikai dolgok készültek volna el, szemben a 64-esre, ahova egyébként a Seikónak az összes gyár, mert ugye a Seikónak már ekkor is többféle gyár kapacitása volt. Volt ugye ekkor a Seikos a Clock Factory, volt a Daini, és volt ugye a Suva is, és mindegyikben más jellegű technológiai fejlesztések voltak, és ez érett végül össze arra, hogy egyébként mindenki a maga legjobbját ki tudja hozni. Egyébként például a digitális kijelzőkkel, esetleg mondjuk a kosármeccseken a mindkét csapatnak a digitális kijelzőjével, vagy a boxmeccseken a ring fölötti idő visszaszámláló kijelzés, vagy egyébként pont a digitális stopperre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a Seiko azért tényleg nagyon nagyot tudott villantani a világ előtt is, meg egyébként a Seikónak a fejlődésébe egy csomó minden akkor kezdődött el. Én egyébként biztos vagyok benne, hogy ha nincsenek a 64-es tokiói olimpiai játékok, akkor a Seiko nem kezdett el volna ekkora erőforrást investálni például a kvarc technológiába, és soha nem készült volna el 69-ben a Seiko Astron, hanem biztos, hogy a svájciak nyertek volna ebben a kvarc versenyben, hivatalosan is. Egyébként a Tokió olimpiai játékokra 1278 darab időmérő eszközt állított hadrendbe, ha lehet így fogalmazni, a Seiko. Ez 1964-es innsbrucki téli olimpiai játékokon a Longines és az Omega az IBM-mel kiegészülve csinálták egyébként magát az időmérést. Természetesen az IBM adta az informatikai részt, a Longines és az Omega pedig az időmérést. Ez az 1966-os stopper volt képes arra, hogy mechanikusan mérje a másodpercnek a század részét. Ez egy nagyon magas frekvenciájú stopper volt egyébként. 68-as mexikói olimpiai játékokat már ismét az Omegának az időmérő eszközei biztosított. Úgyhogy egyébként 1972-ben az Omega ezt megint elbukja, és nem annyira egyébként váratlan időmérő kerüljön megint elő, a Longines. Érdekes megnézni, hogy a Longines mennyire is benne volt ebbe az olimpia időmérős dologban, még akkor is, hogyha egyébként, mit tudom én, egy csomó, de 7 évtizeden át nem ők lettek a hivatalos időmérő, mégis egy csomó olyan fejlesztés köthető a nevükhöz, ami alapvetően alkalmassá tette volna őket arra, hogy akár ezt megtegyék, de ezután megalapították a Swiss Timing névre hallgató csoportot. Erről egyébként már volt szó korábban a kvarc válságos, illetve a kvarc technológiával kapcsolatos részekben. Ugye ez arra volt jó, hogy egyesítsék a tudásukat, és egyébként ehhez a Swiss Timinghoz csatlakozott még a Haier is, ami gyakorlatilag a mai napig Omega Timing néven méri az időt. Nekem még nagyon tetszett ez az úgynevezett Omnisport Timer. Ennek az volt a lényege, hogy a különböző sportoknak a félidei, illetve hát ilyen különböző játék részei fel voltak vezetve ennek az órának a számlapjára. Így lehetett, így a sportáktól függött igazából, hogy mikor kell félidőt tartani, tehát hogy az adott esetben, tehát hogy adott esetben ez egy ilyenfajta segítség lehetett, de valójában nem tudom, hogy ennek igazából mennyi értelme volt, de egy jó pofa dolog. Az 1980-as téli olimpiai játékokra a Haier már kiszállt a Swiss Timingból, és ekkor a Leonidas-szal kiegészülve hagyták maguk mögött a Swiss Timingot, és ők lettek annak az olimpiának a hivatalos időmérője. 1982-ben vezették be ezt az eszközt, ami hivatalosan természetesen nem óra, ez csak egy kiegészítés a különböző atlétikai dolgokhoz, ahol például, hogyha valaki idő előtt startolt, akkor jelzett az eszköz, hogy hát igen, vissza kéne állni, ennek a nevét majd valaki úgyis leírja, nem vagyok ebben elég kompetens. A 92-es barcelonai olimpiai játékokon pedig a Seiko ismét elhozta ezt a címet a svájciak elől. Már nagyon modern technika, a 2000-es évekből ez a visszaszámláló olyan sportoknak, mint mondjuk például a vízilabda, ahol ugye van kötelező ellövési idő, és ezen a kijelző látszott a visszaszámlálása, hogy mennyi idő van még hátra. A pekingi olimpiai játékoktól kezdve 2008-tól pedig az Omega már önmagában saját néven névadó időmérő szponzora a különböző eseményeknek, illetve egyébként talán ez nem is helyes, mert elmondták, hogy egyébként ők nem szponzorai az olimpiának, ők mérik az olimpiai időt, ami nagy különbség. Nyilvánvaló, nekik ez jelentős fejlesztés, meg ilyesmit jelent, viszont ők arathatják egyébként emiatt a babírokat is, ugyanis a pekingi olimpiai játékok után, hogy az Omega tényleg ott volt mindenhol, a távol-keleti régióban megugrottak az Omegának az eladásai, úgyhogy nyilvánvalóan ez nem egy úri hó volt az ő részükről. És a végére hagytam a leglátványosabb dolgot, amivel az Omega a mai napig szembeállítja a 100 évvel ezelőtti olimpiát a maiakkal, ez egy digitális startpisztoly. Ennek ugye a lényege az, hogy a startpisztoly nál, ugye hangalapon volt az indítás, és aki közelebb állt a startpisztolyhoz, annak tized másodpercnyi, század másodpercnyi előnye lehetett, ugye a hangterjedési sebesség miatt, szemben azzal, aki mondjuk a sornak a legvégén állt, viszont ugye ez egyrészt fényt és másrészt hangot is bocsát ki, tehát konkrétan itt azért ez természetesen drasztikusan lecsökkentette az ezzel való nyerészkedési lehetőséget. Úgyhogy alapvetően ennyit szerettem volna most az olimpiai időmérésnek a világába hozni. Írjátok le, hogy nektek melyik eszköz tetszett a legjobban. Én a pisztolyt választom ugye a legvégéről.